Kedves hallgatók, egy karizmatikus találkozón ismerkedtem meg Éberlein Sidó Évával. Szeretném, hogy minél többen megismerhessék őt. Éva, honnan indítod el a történetedet?
Onnan indítom, és ez nagyon foglalkoztat mostanában, hogy mielőtt a világ meglett, Isten már eltervezett. És hogy számomra ez igazából felfoghatatlan, nagyon-nagyon sok évig nem is tudtam, hogy létezik Isten, de ő akkor is türelmesen várta, hogy felismerjem. Aradon születtem, nem hívő családból származom, anyukám nem volt megkeresztelve, apukám nem járt templomba, nem hitt Istenbe, úgyhogy úgy nőttünk fel az öcsémmel együtt, hogy nem tudtuk, hogy van Isten. Számunkra Isten olyan volt, mint bármelyik mesefigura. Nagymamám megtanította a mi atyánkot, hogy a biztonság kedvéért legalább azt el tudjuk mondani, illetve a nagy szülők miatt megkereszteltek. Voltunk első áldozók, bérmálkozók, de igazából semmit nem jelentett. A kakaóért mentünk, meg a kalácsért, és ezen kívül se előtte, se utána nem jártunk templomba. Mint minden gyermek szerettem álmodozni, mesevilágban élni. Lehet, hogy Isten ott volt a nagymamák imájával együtt ebben a gyermekkori mesevilágban, de ahogy elkezdtem kamaszodni, úgy hihetetlennek, meg értelmetlennek tűnt az egész. Tényleg nem jelentett számomra semmit, és nem hiszem, hogy lett volna olyan dolog, ami vonzott volna. Volt egy barátnőm, a legjobb barátnőm, ha náluk aludtam szombat este, akkor vasárnap reggelente elhurcoltak engem is a templomba. Gitáros gospel énekek voltak, azt nagyon élveztem. A zene azt tetszett, de azon kívül számomra semmit nem jelentett, és alig vártam, hogy szabaduljak. Ez volt a hozzáállásom.
Hogyan vélekedtél akkor a hívő emberekről?
Azt gondoltam, hogy furák, minimum. Néniknek meg kisgyerekeknek való dolognak tartottam, és úgy gondoltam, hogy értelmes, normális ember nem jár templomba. A kommunizmus idejében jártam iskolába, Romániában. Egyetlen egy hittanórám voltam, ami ortodox hittanóra volt, és hát vicces volt. Egyébként nem volt vicces, amit az atya mondott, csak hogy számomra annyira abszurd volt az egész. Az első áldozási, bérmálási felkészítőben gyakran tettem keresztbe a minket oktató atyáknak, ugyanis én mindig egy ilyen nonkonformista, kötekedő ember voltam, aki kerestem a KK-n a csomót, és nem volt olyan téma, amiben ne kérdeztem volna bele. És nagyon élveztem, hogy igenis zavarba lehet hozni az atyákat, és nem tudják a válaszokat a kérdésre, mert ez megerősített engem abban, hogy ez hülyeség. Tehát értelmi szinten engem nem lehetett meggyőzni arról, hogy ennek az istenes dolognak értelme van, vagy jogosultsága ebben a világban.
Próbára tehetted mások hitét. Hogyan tovább?
A legjobb barátnőm és a családja átköltöztek Magyarországra, és nyáron eljöttem őket meglátogatni, és azzal a nagy örömhírrel vártak, hogy milyen jó, megyünk táborba. És hát nagyon örültem neki mindaddig, amíg ki nem derült, hogy ez egy hittantábor. Akkor ugye elment a kedvem az egésztől, de hát nem tehettem meg azt, hogy az egész család elmegy táborba, én meg azt mondom, hogy bocsika, én otthon maradok. Úgyhogy én is elmentem a hittantáborba, végig duzzogtam és kritizáltam, és látványosan minden módon kifejeztem, hogy én nem vagyok ilyen, meg nem is akarom ezt az egészet. Viszont Isten szép lassan elkezdett közeledni hozzám olyan módon, hogy nem az értelmemet kezdte el meggyőzni. Az első dolog az volt, hogy azt látom, hogy ezek a fiatalok, akik ott vannak ebben a táborban, ők mások, mint az én otthoni barátaim, akikkel eljárunk diszkóba, meg ide-oda. Az első dolog, ami megfogott, az volt, hogy nem háborodtak fel az én viselkedésemen, nem ítéltek el, hanem elfogadtak. Én mindent megtettem azért, hogy kiakasszam a társaságot, és nem sikerült. Ez az elfogadás volt az első dolog, ami megindított, ami miatt elkezdtem gondolkodni. Emlékszem, hogy tetszett egy fiú táborban, azt mondta nekem, hogy mit gondolsz, hogy Isten az, aki inkább adja nekünk az ő kegyelmeit, vagy mi vagyunk azok, akik inkább elfogadjuk azokat. Én nagyon jó voltam matekból, gyorsan kiszámítottam, hogy ha van Isten, akkor biztos, hogy adja a kegyelmeit, mert azért Isten. De mi se lehetünk annyira buták, hogy ha már Isten adja a kegyelmeit, akkor azt ne fogadjuk el. Szépen kilogikáztam, hogy egyenlő vonalat kell húzni a kettő közé. Emlékszem most is, nagy bölcs arccal felém fordult, és azt mondta, nem. Isten sokkal több kegyelmet ad, de mi nem fogadjuk el. Arcon csapott ez a mondat. Ez így teljesen logikátlan volt. Elindított bennem egy belső keresést, hogy mi van, hogy van ez, hogy működik ez az egész dolog. Aztán az egyik szentmisén emlékszem, hogy ültem a templomban, hátul természetesen, mert hogy én nem közösködök a többiekkel. A freskókat nézegettem, meg vártam a mise végét, és ez az elfogadás, ez az egész légkör, ami ott a táborban volt, ez ugye elkezdett engem így megnyitni belülről. Megtapasztaltam az elfogadást, látszott rajtuk, hogy nekik van valamiük, ami nekem nincs. És ami jó, ők jól érzik magukat a bőrükben. És én nem éreztem jól magam a bőrömben, és ez zavart, hogy mitől érzik ők jól magukat. Ültem hátul, és felmerült bennem életemben először őszintén ez a kérdés, hogy mi van, ha van Isten? Tehát ha van Isten, ha ez az egész igaz, akkor minden borul. Tehát akkor az, ahogy én eddig beállítottam az életemet, és ahogy én eddig gondolkodtam, az nem jó. Rájöttem arra, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy van-e Isten? És ahogy gondolkodtam ezen, még emlékszem is, hogy felnéztem, mint hogyha Isten ott fölül lenne valahol, és belül nagyon-nagyon-nagyon őszintén azt mondtam, hogy ha vagy, Isten, én meg akarlak téged ismerni. Ezt végtelenül halálosan komolyan gondoltam, hogy ha van Isten, én meg akarom ismerni. És abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt, ami számomra elképzelhetetlen volt, és azóta is újra és újra elcsodálkozom rajta, amikor újra és újra megtörténik, Isten kinyilatkoztatta magát. Ez most jó szakkifejezés, de nem lehet másképp megfogalmazni, talán úgy lehetne, hogy Isten bemutatkozott. Nem úgy, hogy személyesen megjelent, nem úgy, hogy testben Jézus megjelent előttem, és kezet fogtunk, hogy hello, Jézus vagyok, hanem kimondhatatlan módon, de egész lényemmel tudtam, megfogható módon tapasztaltam azt, hogy egy végtelen szeretet vesz körül és jár át, ami sokkal valóságosabb, mint ez a hatalmas épület, ami a fejem fölött van, vagy a pad, amin ülök. És hogy ha az épület most hirtelen megszűnne, vagy a pad eltűnne alulam, azon nem csodálkoznék annyira, mint azon, hogy engem szeret az Isten, aki eddig gúnyolódtam vele, és folyamatosan kötekedtem, és mindenkinek keresztbe tettem. Ez a szeretet, ami akkor körülvett, teljesen levett a lábamról. Olyan mély megtapasztalás volt ez, hogy érzelmileg nem tudtam másképp reagálni rá, mint hogy 2 órán keresztül zokogtam az örömtől. Próbáltak a többiek vigasztalni szentmise végén, mert nem tudták, hogy mi történt velem, mi keserített el ennyire. Nem tudtam elmondani nekik, hogy én most nem bánatomba sírok, én most örömömbe sírok, mert van Isten, és hogy legszebben kiszaladtam volna a világba, és mindenkinek elmondtam volna, hogy gyerekek, van Isten! Van Isten! És ezen a ponton teljesen megváltozott minden. Teljesen új alapokra és új igazságokra kellett felépíteni az életemet. De ez nem valami nehéz dolog volt, mert annyira egyértelmű volt, hogy hát ha van Isten, akkor közeledni kell felé, még inkább keresni kell. Ez a találkozás nem olyan volt, hogy találkoztam Istennel, pont. Most már tudom, hogy van Isten, megyünk tovább. Hanem ez olyan volt, hogy van Isten, és én nem ismerem. Ha van Isten, meg akarom ismerni, ez a tétel azóta is áll. Ennek most már 24 éve. Azóta sokszor találkoztam Istennel, nagyon különféle módon. Már amikor azt gondolnám, hogy most már ismerem, azt mondja, ó, de hogy nem tudsz te még semmit. Az Isten megismerése egy hihetetlen kaland, akárhányszor találkozok vele, nem tudok betelni vele. Ha tőle megkérdezte volna valaki akkor, hogy hogyan lehet Istennel találkozni, akkor azt mondtam volna, hogy hát, ha egyáltalán van Isten, és ha egyáltalán lehet vele találkozni, akkor biztos, hogy nagyon sokat kell imádkozni, meg nagyon szent és aszkétikus életet kell élni ahhoz, hogy valaki kiérdemelje azt, hogy Isten egyáltalán szóba álljon vele. Meglepő volt számomra az, hogy nem. Isten szuverén. Akkor mutatkozik be is annak, akinek akar. Nem lehet ezt kikényszeríteni, és nem lehet ezt kiérdemelni.
Viszont érdemes keresni azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmat adnak ilyen találkozásra.
Így van, az én tapasztalatom arról szól, hogy ha van az emberben kíváncsiság, ha van vágy, akkor az biztos, hogy előbb-utóbb találkozik Istennel. Keresni kell. Mindenki a maga módján, ott, ahol van, ahogy tudja. Mert aki keres, az talál, mondta Jézus is. Én hiszem azt, hogy mielőtt a világ meg lett volna, mi már ott voltunk az ő tervében. Tehát ha azt mondjuk, hogy ki az, aki régebb óta vár arra, hogy találkozhassunk, akkor Isten sokkal régebb óta vár. Ő sokkal jobban vágyik ránk, és a velünk való kapcsolatra, mint ahogy mi azt bármikor, bárhol el tudnánk képzelni, vagy megélni. Számomra a megtérés az egy útnak az első lépése. Én a megtérésre úgy tekintek, mint egy folyamat, ami valahol elkezdődik. Az én megtérésem akkor is ott kezdődött ebben a bizonyos táborban, Püspök Szent László, és azóta is tart. Volt egy időszak, amikor úgy gondolkodtam a megtérésről, hogy ez egy pontszerű dolog, hogy én odafordulok Istenhez, megkérem, hogy lépjen be az én életembe, és pont. Igazából azt tapasztaltam meg, hogy nem ilyen. Ugyanis az én elhatározásom, hogy én akarok Istennel kapcsolatban lenni, az gyenge és kevés. Ugyanis vannak az életben olyan helyzetek, minden nap vagy minden héten legalább adódnak ilyen helyzetek, amikor vagy azért mégsem az Isten útját választom. Kényelmesebb vagy úgy gondolom, hogy én jobban tudom, hogy mit szeretnék vagy hogy szeretném. Isten nagyon tapintatos és udvarias, és megengedi, hogy elinduljak arra, amerre én szeretnék. És ezért újra és újra vissza kell fordulnom, újra és újra döntenem kell, hogy már pedig mégis bízom Istenben, mégis bízom abban, hogy az ő útja a jobb, legjobb számomra, hogy az ő terve az nagyobb és több, mint amit én el tudok tervezni. Ez egy nagyon szép, ugyanakkor nagyon nehéz út. A tábor után, ezután az első nagy találkozás után hazatértem. Az első dolgom az volt, hogy bementem a plébániára, szembe jött az első pap, akitől kérdeztem, hogy hol van az ifjúsági csoport. Mondta, hogy nincs, őt most helyezték ide, és mondtam neki, hogy akkor csináljunk. És akkor akivel találkoztunk, élt és mozgott, összehívtuk, hogy gyertek el a templomba, néztek is ránk, mintha bolondok lennénk, de elindult egy kis csoport, nagyon szépen haladgattunk ebben. Néhány évvel később találkoztam egy másik csoportból egy fiatal sráccal, akivel nagyon szerelmesek lettünk egymásba. Hozzá is mentem, 20 éves voltam. Volt egy-két olyan jel, amire most így utólag, ha visszagondolok, akkor lehet, hogy több bölcsességgel, vagy kicsit több türelemmel látni lehetett volna ennek a végét. Az egyik ilyen jel az volt, amikor az ő barátaival elmentünk egy rendezvényre, és valamelyikük, aki nagyon közeli barátja volt, egy ilyen mondatot ejtette, hogy végre került valaki Zsirike mellé, aki hátha meghozza az eszét, hátha megjön az esze tőle. Ez egy nagyon vicces mondat volt, akkor nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Amikor az én barátaim anyukám mondták, hogy várni kéne még, mondtam, hogy nem, mert ti nem tudjátok, mert ti nem ismeritek, mert így úgy. Úgy gondolom, hogy azok, akik közel állnak hozzánk, akik igazán ismernek és szeretnek minket, ők nem akarnak rosszat. És az ő tanácsukra mindenképpen érdemes hallgatni a saját belső vágyaink ellenére is. Tehát 20 évesen összeházasodtunk, együtt jártunk az egyetemre, 2 évvel később megszületett a kisfiunk. A kapcsolatunk nem egészen úgy alakult, ahogy azt elterveztük. Tény az, hogy 3 éves házasok voltunk, amikor a férjem összecsomagolt és elment. Voltak jelei annak, hogy nem jól működnek a dolgok, de erre nem számítottam azért. Arra, hogy valahogy meg fogjuk oldani, arra igen, de erre nem. Ott maradtam az 1 éves kisfiunkkal, az egyetemet akkor nem tudtam befejezni, munkahelyem nem volt, tehát egy eléggé kilátástalan állapotban, helyzetben voltam, ráadásul ugye idegileg sem a legjobb, legstabilabb állapotban voltam akkor. Egy dolgot tudtam, azt tudtam, hogy Isten van, és hogy valamit kell csináljon.
Nem kérdeztél rá, hogy hol rontottam el valamit?
Dehogy nem. Millió kérdésem volt, nagyon sokat veszekedtem Istennel, meg nagyon sokat könyörögtem Istenhez ebben az időszakban. 3 éven keresztül imádkoztam és bőtöltem azért, hogy a volt férjem visszajöjjön. Ennek most már 15 éve. A becsomagolt és elment, az azt jelenti, hogy azóta nem láttuk.
Ha visszautalunk az imádságaidra, végül is volt válasz?
Nagyon-nagyon sok kérdés volt bennem, és nagyon sokat vádoltam Istent azért, hogy ezt engedtem megtörténni. És úgy gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy amikor számunkra felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan dolgok történnek, minden jó szándékunk ellenére nem tudjuk megérteni. És az is igaz, hogy Isten nem köteles nekünk beszámolni arról, hogy ő hogyan fogja alakítani a dolgokat, akkor is, ha mi nem értjük. Meg kellett harcolnom azt, hogy én akkor is hiszek Istenben, ha nem úgy válaszol, ahogy én szeretném. Ez egy nagyon nehéz küzdelem volt, belső küzdelem, és ez is a megtérésnek a folyamata igazából, hogy megismerd Istent úgy, hogy Isten nem köteles nekem számot adni arról, hogy mit enged meg az életemben, vagy mit nem. Nem köteles meghallgatni az én imáimat, mert ő nem egy automata, hogyha én elmondok 10 rózsafüzért, vagy 5-9-et, akkor ő köteles megtenni azt, ami ilyen szándékkal. Én ezt elmondtam, mert ő az Isten. És ez nagyon nehéz volt, mert tudtam azt, hogy amit kérek Istentől, az jó. Tehát ha én azt kérem Istentől, hogy a házasságomat segítsen rendbe hozni, ez egy Isten szíve szerinti kérés. És hogy mégis miért nem történik ez meg? Ez egy borzasztó belső bívódás és harc volt, és nagyon nehéz volt kitartani Isten mellett ebben az időszakban. Éjszakákat sírtam át, mert igen, sokszor éltem meg azt, hogy igazságtalan. Tehát ez az érzés volt bennem, hogy Isten van, tudom, hogy van, találkoztam vele, szeret, jó, de igazságtalan. Mindenki mással igazságos, mindenki mással jó, de velem igazságtalan. Amikor ilyen érzelmi feldúlt állapotban, kilátástalan helyzetben van az ember, akkor elég nehezen hallja meg azt, hogy Isten mit akar mondani. Én azt éltem meg, hogy amikor így sikerült egy nagyot vitatkozni Isten, egy nagyot kísérni magam, panaszkodni magam, akár csapni az asztalra is, kiengedni azt a borzasztó nagy feszültséget, meg fájdalmat, ami bennem volt, akkor a végén Isten mindig békét adott. János evangéliumában mondja Jézus a 14. fejezetben, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez az ige megtartott, ez adott erőt és életet, és ezt tapasztalta meg újra, hogy ez egy olyan békesség, ami a körülmények ellenére erőt ad tovább menni. 3 év imádság és bőjt után eljutottam oda, hogy egy ponton azt mondta Isten, hogy a Filippiekhez írt levélben van ez az ige, hogy felejtem, ami mögöttem van, és neki feszülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé. Ez az ige egy imádság alkalmával nagyon erősen úrá lett a szívemen, értelmemen, érzésvilágomon. Olyan volt, mintha becsuknának egy ajtót, és kinyitnának egy másikat. Megértettem azt, hogy valami újnak kell neki indulni. Beadtam a vállópert, és egyházilag is érvénytelenül nyilvánították a házasságunkat. Hatalmas nagy szabadságot éltem meg akkor abban, hogy Isten egy új lehetőséget, egy új életet ad nekem.
Kedves hallgatók! Sidó Éva tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu